22. Most először állt ki a 30-ak mindegyike a falakra, amikor a nadírok támadáshoz gyülekeztek. Serbitár figyelmeztette Reket és Druszt, aznap ne számítsanak kőzáporra, csak rohamok hosszú, fárasztó sorára. Drusz visszautasított minden tanácsot, hogy pihenjen, aznap is a fal közepén állt. Körötte várakoztak a 30-ak ezüst páncéljukban és fehér köpenyeikben, mellettük Hogun és a tűz csapatkatonái. Orrin tőlük jobbra karnakikkal maradt. 5000 ember várt leeresztett sisakokkal karddal a kézben. Sötét és haragos volt az ég, hatalmas felhők gyülekeztek északon. A falak felett még látszott egy darabka kék ég, de vihar készült. Rek elmosolyodott. A látvány illett a hangulatához. A nadirok dühös tömege elindult, a dobogó lábak mennydörgésként visszhangzottak. Drusz felugrott a melvédre. Gyertek ti, kurafiak! Ordította. Haláljáró vár! Szavait visszaverték a gránitsziklák. Ebben a pillanatban villám csapott le az égből Drusz felett. Mennydörgés követte. És megkezdődött a vérfürdő. Ahogy Serbitár megjósolta, a védők középvonala kapta a legerősebb támadásokat. Nadir harcosok tömege jutott fel a falakra, hogy meghalljanak a 30-ak kezei alatt. Egy fabunkó leütötte Druszt a lábáról, és egy tömzsi nadir már emelte is a kalapácsát, hogy széthasítsa a fejét. Serbitár előre ugrott, hogy hárítsa a támadást, közben Menahem elvágta a férfi torkát. Drusz kimerülten botlott meg a halottban, és csaknem három támadó lába elé zuhant. Arbedark és Hogun siettek a segítségére, amíg visszanyerte az egyensúlyát. A nadirok jobb felől áttörtek a vonalakon, Orrin és a karnak csapat hátrálni kényszerült vissza a fűre. Nadir erősítés jutott át a falakon, senki nem állt szembe velük. Drusz vette észre először a veszélyt, felüvöltött, levágott két útjában álló embert, és egyedül futott betölteni a rést. Hogun kétségbe esetten szerette volna követni, de elállták az útját. Három fiatal kul csatlakozott az öreghez, aki utat vágott magának a fal felé, de hamarosan körülvették őket. Orrin sisakja elveszett, pazsa ketté tört, de még állt a csapata maradékával. Kivédett egy széles vágást, és cserében hasba szúrta a támadóját. Ekkor látta meg Druszt. Felismerte, hogy ha nem történik csoda, az öreg elveszett. Velem, karnak! Kiáltotta, és a közeledő tömegre vetette magát. Bregan, Gilad és 20 másik katona vele tartott, Britambár és néhány hordágyat őrző katona is csatlakozott hozzájuk. Serbitár a 30-ak felével szintén elindult. Drusz utolsó társa is elesett betört koponyával, és az öreg egyedül állt a bezáródó körben. Lebukott egy vágás elől, megragadta a támadó zekéjét, fejbe öklelte. Egy csapás eltalálta a felső karját, egy másik felhasította a bőr zekéjét a csípője mellett. Magában nadirt pajsként használva Drusz a fal felé hátrált, de Bárd vágott a foglyulejtett nadirba és kitépte a kezéből. Nem volt merre mennie. Drusz megvetette a lábát és a tömegbe vetődött. A súlya hátra lökte a nadirokat, sokan vele együtt estek a földre. Elveszítette Snágát, megragadta a legközelebbi ellenséget, eltörte a nyakát és várta az elkerülhetetlen halálos csapást. Valaki félrerúgta a testet, Drusz elkapta a férfi lábát és lerántotta. Hé, Drusz, én vagyok az Hogun! Az öreg félre gördült és látta, hogy Snága arrébb hever. Felállt és felkapta a fegyverét. Ez közel volt, mondta a légió gánja. Igen, felelte Drusz. Köszönöm. Szép munka volt. Nem nekem jár a köszönet, hanem Orrinnak és a karnak embereknek. Ők vágták át magukat hozzád, bár nem tudom hogyan. Esni kezdett az eső, Drusz megörült, az ég felé tátotta a száját, becsukta a szemét. Jönnek, kiáltotta valaki. Drusz és Hogun visszaléptek a falhoz, nézték a nadi rohamot. Az eső cseppek elfüggönyözték a látványt. Balra Serbitár vezetésével a 30-ak elhagyták a falat, csendben a musi felé vonultak. Hová a pokolba mennek? Marogta Hogun. Nincs időm ezen aggódni, mondta Drusz, és némán átkozódott, mert a vállába új kínok martak. A nadir horda előre lendült, mennydörgés csattant, majd villám robbant a nadir sorok közepén. A roham megtorpant, zavar lett urrá támadókon. Mi történt? Kérdezte Drusz. Villám, felelte Hogun. Levette a sisakját, és kikapcsolta a melvértjét. A következő ide is jöhet. Átkozott túl sok a fém. Távoli kürt szó harsant, a nadirok visszavonultak. Árok maradt a síkságon, körülötte elfeketedett testek. Füst szállt fel. Drusz megfordult, és nézte a harmincakat, akik éppen beléptek a musiv kapuján.
Tudták, mondta csendesen. Miféle emberek ezek?
Nem tudom, felelte Hogun, de ördög ilyen jól harcolnak, és engem csak ez érdekel.
Tudták, rázta Drusz a fejét.
És?
Vajon mit tudnak még?
Jósolsz is? Kérdezte egy katona Antaheimet, amikor bekucorodtak a vászon tető alá. Első dobolt a tetőn, lassan tócsába gyűlt a földön. A septében felhúzott tetőt néhány láncsa tartotta is a fal. Az emberek összép húzottak. Egyikük meglátta Antaheimet az esőben sétálni, és Rabil Kul odahívta, hiába ellenkeztek a társai. Kellemetlen csend ülte meg a társaságot. Igen? Kérdezte Rabil.
Nem, válaszolta Antaheim, levette a sisakját és kibontotta a haját. Elmosődött.
Nem vagyok varázsló. Csak ember, mint ti. Más a kiképzésem. Ennyi az egész.
De tudtok beszélni anélkül, hogy megszólalnátok, mondta egy másik katona.
Ez természetellenes. Nekem nem.
Látod a jövőt?
Kérdezte egy sovány férfi, és védelmező jelet rajzolt a kabátja elé.
Sok jövő létezik.
Néhányat látok, de nem tudom, melyik fog megtörténni.
Hogy lehet több jövő? Kérdezte Rabil.
Nem könnyű megmagyarázni, de megpróbálom. Holnap egy íjász kilő egy nyílvesszőt.
Ha a szél feltámad, eltalálja az egyik nadírt, ha nem, egy másikat.
A két férfi jövője a széltől függ. Nem tudom, merre fog fújni a szél, mert az is számtalan körülménytől függ. Belenézhetek a holnapba, és láthatom mindkét embert meghalni, pedig a valóságban csak az egyik esik el.
Akkor mi értelme van az egésznek?
A tehetségeteknek, kérdezte Rabil.
Ez jó kérdés. Én évek óta gondolkozom rajta.
Meghalunk holnap? Kérdezte valaki.
Honnan tudjam, válaszolta Antaheim.
Egyszer mind meghalunk. Az élet ajándéka nem örök.
Ajándékot mondtál, szólt Rabil.
Ez azt jelenti, hogy kaptuk valakitől?
Igen.
Melyik istent követed?
Minden dolgok forrását. Mit érzel, ha a holnapi csatára gondolsz?
Nem értem.
Rabil szorosabbra húzta a köpenyt maga körül. Mit éreztél, amikor a nadírokat visszavertük?
Nehéz elmesélni, mondta meg a vállát. Erősnek éreztem magam, hatalmasnak. Örültem, hogy élek.
A többiek bólintottak.
Újjongtál? Kérdezte Antaheim.
Azt hiszem, miért kérded?
Antaheim elmosolyodott.
Eldibáron vagyunk, az első falon. Tudod, mit jelent az Eldibár név?
Csak egy név, nem?
Nem, sokkal több. Egel, aki a várat építette, minden falnak nevet adott.
Eldibár újjongást jelent. Itt nézünk szembe először az ellenséggel. Itt döbbenünk rá, hogy ők is csak emberek. Az ellenség meghátrál a karunk ereje és a fegyvereink előtt. Hősök vagyunk, érezzük a csata örömét és a bennünk lakó küzdőszellemet. Újjongunk. Egel ismerte az emberek szívét.
Kíváncsi vagyok, vajon látta-e a jövőt?
Mit jelent a többi név?
Antaheim megvonta a vállát.
Ezt hagyjuk másnapra. Rossz ómen a musifról beszélni, amíg Eldibár véd bennünket.
Antaheim a falnak dőlt, becsukta a szemét, hallgatta az eső kopogását és a szél üvöltését.
Musif. A kétségbeesés.
Ha kevés volt az erőnk, hogy Eldibárt megtartsuk, hogyan tarthat ki Musif?
Ha ott elbukunk, itt is elbukunk.
Félelem költözik a szívünkbe. Sok barátunk halt meg Eldibáron, és ismét látjuk lelki szemeink előtt a nevető arcokat. Nem akarunk csatlakozni hozzájuk.
Musif a próba.
És feladjuk. Visszavonulunk a Kaniára, az új remény falára. Nem haltunk meg Musifon, és Kania keskenyebb. És van még három fal.
A nadírok nem használhatják a hajítógépeiket, ez is valami.
Na és különben is. Végig tudtuk, hogy elveszítünk néhány falat.
Sumitos, a kétségbeesés fala következik.
Halálosan fáradtak vagyunk, ösztönből harcolunk gépiesen. Már csak a legjobbak maradnak.
Valteri, az ötödik, a nyugalom fala.
Tudomásul vesszük, hogy halandóak vagyunk. elfogadjuk, hogy meghalunk, és új mélységeit fedezzük fel magunkban a bátorságnak. Ismét tudunk tréfálkozni. Testvérek leszünk. Együtt harcolunk a közös ellenség ellen, vált-válnak vetve, és nincs könnyű dolga velünk. Az idő lassabban múlik ezen a falon. Újra felfedezzük az érzékeinket, a csillagokat szépséges ékszereknek látjuk. A barátság édesebbnek tűnik. És végül Geddon a halálfala. Én nem látom meg Geddont, gondolta Antaheim. Elaludt.
Próba! Mindig azt halljuk, hogy az igazi próba holnap jön el. Hány próba vár még ránk?
Háborgott Elikas. Rek felemelte a kezét, mert a fiatal tiszt serbitárt szakította félbe.
Nyugodj meg, mondta. Hadd fejezze be. Csak néhány percünk van, és itt a városi tanács.
Elikas átható pillantást vetett Rekre, de hallgatott, mert amikor támogatást kérően Hogunra nézett, az alig észrevehetően megrázta a fejét. Drusz megdörzsölte a szemét, és elfogadott egy kupa bort Orrintól. Sajnálom, mondta gyengéden serbitár. Tudom, hogy milyen bosszantó az ilyen beszéd. 8 napja állunk szemben a nadirokkal, és igaz, hogy új próbákról beszélek. De tudod, Ulrik remek stratéga. Nézd meg a seregét, milyen hatalmas. Gulgotir eleste óta 20 000 ember csatlakozott hozzá. Az első héten véres fejjel vonultak vissza a falainkról. Ezek nem a legjobb csapatok voltak. Nem csak mi képeztük ki az embereinket, hanem ő is. Nem siet. Ezekben a napokban válogatta ki a gyengébbeket, mert tudja, hogy sok csata vár még rá, ha és amikor elfoglalja Delnokot. Jók voltunk. Nagyon jók. De drágán fizettünk érte. 1400 ember meghalt, és 400 lett harcképtelen. Holnap a veterányaival nézünk szembe.
Ne is ezt honnan veszed? Csattant fel Elikas. Elég, fiam, mordult fel Drusz. Legyen elég, hogy idáig mindig igaza volt. Ha téved, elmondhatod a véleményed.
Mit javasolsz, serbitár? Kérdezte Rek. Adjuk fel a falat, felelte az albinó.
Micsoda? Kérdezte Virel. Ennyi harc és halál után? Ez őrültség.
Nem, hölgyem.
Nyíl most szólalt meg először. Minden szem a fiatal íjász felé fordult, aki most nem a szokásos zöld egyenruháját hordta. Ímzett szarvasbőr kabátot viselt, a hátát szegecsekkel kivert sas díszítette. Bőrpánt fogta hátra szőke haját, solymot formázó markulatú ezüst tört viselt az oldalán.
A tanács okosan hangzik. Tudjuk, hogy a fal elesik. Eldibár a leghosszabb, és ezt a legnehezebb védeni. Túlságosan szétszóródunk. A musifon kevesebb emberre lesz szükség, kevesebben is halnak meg. És jó a lőtér a falak között. Az íjászaim óriási pusztítást vihetnének végbe a veteránok között, mielőtt azok elérik a falat.
És még valami, mondta Rek. Ami legalább ennyire fontos. Előbb vagy utóbb vissza kell vonulnunk, és a tüzes árkok ellenére szörnyű veszteségekre számíthatunk. Ha éjjel vonulunk vissza, életeket mentünk meg. És ne feledkezzünk meg a harci kedvről sem, mutatott rá Orrin. A fal elvesztése csúnya csapás lesz az embereknek. Ha a stratégiai visszavonulást rendelünk el, az előnyünkre fordíthatja a helyzetet. És te, Orrin, kérdezte Rek, te mit gondolsz?
Van 5 óránk. Kezdjük, válaszolta a Gán. Rek végül Druszhoz fordult.
Te?
Drusz bólintott. Akkor megegyeztünk, mondta Rek. Kezdjétek meg a visszavonulást. Rám a tanács vár. Egész éjjel folytatódott a csendes visszavonulás. Sebesülteket szállítottak, orvosságokat, személyes holmikat csomagoltak össze gyorsan. A súlyosabb sebesülteket már régebben hátra vitték, a katonai szállásokat az ostrom óta keveset használták. Mire a hajnal első fénye megjelent az égen, az utolsó ember is belépett a második fal mellék kapuján, és felmászott a hosszú csiga lépcsőn a gyilokjáróra. Követ és törmeléket hordtak, eltorlaszolták a bejáratot. A fény erősödött, a munka felgyorsult. Végül több zsák abarcsot szórtak a résekbe, és a kövekre vizet öntöttek rá.
Eltelik 1 nap, mondta Marik a kőműves, és meg sem lehet mozdítani.
Mindent meg lehet mozdítani, mondta a társa,
de hetekbe fog kerülni, hogy átjárhatóvá tegyék,
és a lépcsőt is úgy építették, hogy védhető legyen. Ezt én már nem látom meg, mondta Marik. Ma elmegyek. Nem korai? Kérdezte a társa. Mi is megyünk Marisszával, de addig nem, amíg a negyedik fal el nem esik. Első? Negyedik? Mi a különbség? Ennyivel is messzebb leszek a háborútól. Ventriában is szükség van munkás kezekre. És erős a seregük, évekig ellenállhatnak a nadiroknak. Lehet. Én még várok. Ne várj túl soká, barátom, mondta Marik. Az erődben Rek a díszes mennyezetet nézte. Kényelmes ágyban feküdt, Virá mezítelen teste hozzásimult, feje a férfi vállán nyugodott. Két órája fejeződött be a megbeszélés, de Rek nem tudott elaludni. Tervekkel, ellen tervekkel volt tele a feje, az ostrom alatti város tengernyi gondjával. Elkeseredett vitában vett részt. Könnyebb vizet fűzni a tűbe, mint a politikusokat meggyőzni. Szerintük a városnak meg kellene adnia magát. Csak a vörös arcú lentriai támogatta Reket. Az az olajos kígyó, Sinel felajánlotta, hogy személyesen vezeti a békekövetséget Úrikhoz. És Berik, aki úgy érezte, megcsalta a sors, csak azért nem ő Delnok ura, mert második fiúnak született. Mély keserűség lakott benne. Bagada keveset szólt, de azt maró szavakkal. Lyukas vödörrel akarod megállítani az árvizet? Rek küszködött, hogy ne veszítse el a türelmét. Egyik tanácstag sem állt a falakon karddal a kezében. Horeb emlegetett néha egy közmondást, illetve tanácstagokra. Minden levesben a söpredék kerül a felszínre. Megköszönte a tanácsukat, és megegyeztek, hogy 5 nap múlva válaszol a javaslatukra. Virel megmozdult, a karját a takaró fölé emelte, előbb bukkant formás keble. Rek elmosolyodott, és napok óta először másra is gondolt, mint a háborúra. Nyíl 1000 íjásszal állt Eldi Báron a nadir rohamot figyelte. A kalapokat a szemükbe húzták, hogy a jobb szemük árnyékban legyen a kelő nap fénye elől. A vesszőket a húrra helyezték. A horda felüvöltött és megindult. Nyíl várt. Megnyalta kiszáradt ajkát. Most! Kiáltotta. Nyíl a 1000 másik vesző társaságában kiröppent, és elveszett a tömegben. Addig lőttek, amíg a tegezek ki nem ürültek. Udorsónak Kessi ugrott fel a melvédre, és lelőtt egy nadírt, aki a falnak lökte a létráját. A vesző válla felett találta el, kiukasztotta a bőr mellényt, áthatolt a tüdején, és a gyomrában állt meg. A férfi hang nélkül esett össze. Mászó kampók koccantak a kövön. Vissza! Kiáltotta Nyíl, és átfutott a szabad téren át a tüzes árkok felett. Kötelek ereszkedtek le, és az íjászok gyorsan felkapaszkodtak. Eldi Báron, az első nadír, felért a falra. Percekig zavartan álltak, mielőtt a biztonság felé futó íjászokat észrevették volna. Pillanatokon belül 100-ak voltak a falon. Felhúzták a létráikat, és a musi felé indultak. Tüzes nyilak repültek az olajjal átitatott rongyok felé. Azonnal sűrű füst szállt fel az árkokból, majd hamarosan 2 embernyi magasságú lángok csaptak fel. A nadírok hátra hőköltek. A drenaiak éjjeneztek. A tűz több mint 2 órán át égett, ez alatt a musifon álló 4000 katona pihent. Némelyek a fűre heveredtek, mások második reggeliért mentek az ebédlőbe. Sokan leültek a fal árnyékába. Drusz az emberek között sétált, tréfálkozott, itt egy darab fekete kenyeret fogadott el, ott egy narancsot. Meglátta, hogy Rek és Virá egyedül ülnek a keleti falnál, oda ment hozzájuk.
Eddig jó, mondta és leereszkedett a fűre. Nem tudják, mit csináljanak. Azt a parancsot kapták, hogy foglalják el az első falat, és ez megtörtént.
Mit gondolsz, mi következik? Kérdezte Rek.
Az öreg fiú személyesen idejön, felelte Drusz. És tárgyalni akar.
Lemenjek? Kérdezte Rek.
Jobb, ha én. A nadirok ismernek. Haláljáró. Legendák szólnak rólam. Azt hiszik, hogy egy ősi halálisten vagyok, aki eljött az emberek közé.
Vajon igazuk van? Mosolygott Rek.
Talán igen. Sosem akartam, tudod? Csak a feleségemet akartam visszaszerezni. Ha a rabszolgakereskedők nem viszik el, a földet művelném. Biztos vagyok benne, bár Rowena sosem hitte. Vannak pillanatok, amikor nem szeretem azt, aki vagyok.
Sajnálom, Drusz. Tréfáltam, mondta Rek. Nem tartalak a halálistenének. Egy ember vagy, és harcos. De főként ember.
Nem rólad van szó. A szavaid az én érzéseimet visszhangozzák. Hamarosan meghalok. Itt, Delnokban. És mit értem el az életben? Nincs fiam, sem lányom. Nincs élő rokonom. Néhány barátom van. Ezt mondják majd, itt fekszik Drusz, sokakat megölt, nem nemzett senkit.
Ennél többet mondanak, szólalt meg hirtelen Virá. Itt fekszik a legendás Drusz, aki sosem volt gonosz, kicsinyes vagy szükségtelenül kegyetlen. Férfi volt, aki soha nem adta fel, nem alkudott meg az elveivel, nem árult el barátot, nem bántott nőt, és sosem használta az erejét a gyengék ellen. Azt mondják majd, hogy nem volt fia, de sok asszony nyugodtabban alhatott a gyermeke mellett, mert tudta, hogy Drusz mellettük harcol. Sok mindent mondanak fehér szakálú. Nemzedékeken át, és a gyengék erőt merítenek belőle.
Az szép lesz, mosolygott az öreg.
Elmúlt a reggel, napfény melengette a köveket. Az egyik katona furuját vett elő, könnyű kis tavaszi dallamot játszott, a jókedv dalát a haláloráiban. Délben Reket és Druszt a falra hívták. A két fal közötti tér közepén óriási lila szőnyegen egy férfi ült, datóját és sajtot evett. Arany kupából itta hozzá a bort. Mögötte farkasfejes kopját tűztek a földbe. Van stílusa, mondta Rek, és tiszteletet érzett a férfi iránt.
Le kell mennem, mielőtt befejezi, mondta Drusz. Szégyenben maradnánk, ha nem mennék.
Légy óvatos, figyelmeztette Rek.
Alig néhány ezren vannak, kacsintott Drusz.
Lassan lekúszott egy kötélen, és a férfi felé bandukolt.
Idegen vagyok a táborodban, mondta.
A férfi felnézett. Széles arc csontok határozott áll. Vágott, violaszín, hatalmas, sugárzó szemek a sötét szemöldök alatt. Üdvözöllek, idegen! Egyél, mondta. Drusz keresztbe tett lábakkal ült le vele szemben. A férfi lassan levette lakkozott melvértjét, óvatosan az oldala mellé fektette. Levette a kesztyűjét és a karvédőjét is. Drusz megfigyelte, hogy milyen izmos Ulrik alkarja, milyen könnyedén mozdul. Született harcos, gondolta az öreg.
Farkas fej, Ulrik vagyok. Csatabárdos Drusz.
Örülök. Egyél. Drusz elvette egy maroknyi datóját, lassan enni kezdett. Kecske sajttal folytatta, utána vörösbort ivott. Felszökött a szemöldöke.
Lentriai vörös, mondta Ulrik. Nem mérgezett.
Drusz elvigyorodott.
Engem nehéz megölni.
Örülök, hogy nem esett bajod.
Sajnálom, ami a fiaddal történt. Nekem nincs fiam, de tudom, mit jelent egy szerettünket elveszíteni.
Nehéz csapás, mondta Ulrik. Jó fiú volt. De kegyetlen az élet, nem? Túl kell lépni a gyászon. Drusz algatott, vett még adatójából. Nagy ember vagy, Drusz. Sajnálom, hogy itt kell meghalnod.
Igen. Szép lenne örökké élni. Más észről viszont lassulok. Néhány embered közel járt, hogy komolyan megsebezzen. Szégyellem.
A saját istállomból ajánlottam fel 100 lovat jutalmul annak, aki megöl.
Hogy bizonyítja be?
Elhozza a fejedet, és 2 tanút.
Remélem, az embereim nem tudják meg. 50 lóért is megteszik.
Nem hiszem. Hogy van az új gróf?
Jobban örült volna egy kevésbé zajos üdvözletnek, de jól érzi magát. Jó harcos.
Mindazok vagytok, de ez kevés.
Meglátjuk. Finom ez a datoja.
Komolyan hiszed, hogy megállíthatsz? Őszintén mondd meg, haláljáró.
Szívesen szolgáltam volna alattad, mondta Drusz. Évek óta tisztellek. Sok királyt szolgáltam már. Némelyek gyengék voltak, mások akaratosak. Sokan remek emberek, de te a nagyság jelét hordod. Azt hiszem, megszerzed, amit akarsz. De amíg én élek, nem.
Nem élsz már sokáig, Drusz, mondta gyengéden Ulrik. Van egy sámánom, aki tudja az ilyet. Elmondta, hogy látott a negyedik falon állni, Szumitosznak nevezte, és a halál vigyorgó koponyája a vállat felett lebegett. Drusz hangosan felnevetett.
A halál mindig arra jár, ahol én harcoltam, Ulrik. A halál velem jár. A sámánod nem ismeri a saját legendáitokat. Lehet, hogy a Sumitoszt választom halálom helyének, lehet, hogy a Mushifot. De történjen bárhogy, tudd, amikor az árnyékok völgyébe lépek, sok nadir lesz az utitársam.
Büszkék lesznek a társaságodra. Béke legyen veled.